Bírák könyve 17. fejezettől a 21. fejezetig. A Bírák könyvének történelme ezzel véget ért. A hátralevő fejezetek már nincsenek kronológiai sorrendben. A 17. fejezettől kezdve a Bírák könyvének mellékletét olvashatjuk, és ez a Józsué utáni idők erkölcsi állapotát mutatja be. Volt Efraim hegyvidékén egy Miká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának. Az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallattára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az úr fiam. Amikor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja. Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az úrnak szentelem a fiamért. Készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt az anyjának. Ekkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez Miká házába került. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye. Készítetett éfódot és házi bálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Ez a vers az erkölcsi romlás állapotát mutatja be, mert az emberek elveszítették Isten tudatukat, és ahelyett, hogy Isten vezetése alatt éltek volna, minden ember azt tette, ami neki tetszett. Más szóval anarchia volt az országban. Egy kicsit hasonlít a mi időnkre, amikor az emberek azt tartják, hogy ha jól esik valami, akkor tedd meg. Miká nem pogány istenek szobrait tette a házi szentélybe, hanem olyan szobrokat készítetett, amelyek számára Istent ábrázolták. De a második parancsolatban Isten kifejezetten megtiltotta, hogy bármilyen szobrot, faragott képet készítsenek az ő képmásáról, és azt imádják. Miká tehát ebben az értelemben nem fordult el Jehovától, mert nem a pogány istenek szobrait hozta be a házába, csak egy kis házi szentélyt készített magának, amit Isten megtiltott. Mivel azonban elveszítette Isten tudatát, ezért szerette volna, ha valami emlékezteti Istenre, hogy visszatérhessen az ő imádatához, és ezért készítette ezeket a szobrokat. Ha valaki szobrot készít Istenről, az annak a jele, hogy az Istennel való kapcsolatának létfontosságú részét elvesztette, és szüksége van Isten jelenlétének emlékeztetőjére. Bármilyen szobor vagy kép Istenről, a lelkiromlás külső jele. Volt egy ifjú lévita Júda nemzetségéből, a júdai Betlehemből, de jövevény volt ott. Elindult ezért az a férfi a júdai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, a Miká házához. Miká megkérdezte tőle, honnan jössz? Az így felelt neki, lévita vagyok a júdai Betlehemből. Megyek, míg alkalmas helyet találok, hogy ott tartózkodjam. Ekkor Miká azt mondta neki, maradj nálam, légy atyám és papom, én pedig adok neked évenként 10 ezüstöt, egy rend ruhát és élelmet. A lévita belement. A lévita romlása is nyilvánvaló, hisz ezáltal felbérelt vallási emberré vált, eladta magát és pénzért végezte a papi szolgálatot. Úgy döntött a lévita, hogy ott marad annál az embernél. Az pedig olyanná tette az ifjút, mint a saját fiát. Miká tisztébe avatta a lévitát, és így az ifjú a papjává lett, és Miká házában élt. Miká pedig ezt mondta. Most már tudom, hogy jót fog tenni velem az úr, mert egy lévita lett a papom. Csak azért volt szüksége a lévitára, hogy sikeres legyen, és Istent a saját gyarapodására használja. Pál említi azoknak a hibáját, akik azt hiszik, hogy a szent élet a meggazdagodás útja, és ezt egy pusztító tanításnak nevezi, és arra int, hogy az ilyenektől forduljunk el. Miká is ebben bízott, hogy megveheti a meggazdagodás útját. Abban az időben nem volt király Izraelben. Abban az időben Dán törzse megfelelő területet keresett magának, hogy letelepedjék, mert addig nem jutott megfelelő örökséghez Izrael törzsei között. Ekkor örökségük nagy részét a filiszteusok birtokolták. A dániak elküldtek nemzetségükből 5 férfit, legbátrabb embereket Korából és Estáolból, hogy járják be és kémleljék ki az országot. Azt mondták nekik, menjetek, kémlejétek ki az országot. Így jutottak el az Efraim hegyvidékére a Miká házához, és ott megszálltak. Mert amikor Miká házánál jártak, felfigyeltek az ifjú lévita hangjára, betértek oda, és megkérdezték tőle. Ki hozott téged ide? Mit csinálsz itt, és mi dolgod van itt? Ő azt felelte nekik. Ezt megesztette velem Miká, megfogadott engem, és a papja lettem. Ekkor azt mondták neki. Kérdezd meg az Istent, hogy megtudjuk, sikeres lesz-e az útunk, amelyen járunk. A pap azt mondta nekik. Menjetek el békességgel. Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok. Azután továbbment az öt férfi, és elérkezett Laisba. Látták, hogy a benne lakó nép biztonságban él szidóni módra, nyugodtan és biztonságban, és nincs senki az országban, aki bántaná őket, vagy uralkodjék fölöttük. Messze esnek a szidóniaktól is, nincs senkivel semmiféle kapcsolatuk. Láis könnyű prédának tűnt, ugyanakkor egy gyönyörű területen feküdt a Jordán forrásának vidékén, egy nagyon termékeny völgyben. Mikor hazaérkeztek atyuk fiaihoz korába és estáolba, megkérdezték tőlük atyuk fiai, mi hírt hoztatok? Ők így feleltek. Induljatok, vonuljunk föl ellenük, mert olyan földet láttunk, amely nagyon jó. Mit késlekedtek? Ne halogassátok az indulást, menjetek, és vegyétek birtokba azt a földet. Ha odaértek, egy olyan néphez értek, amely biztonságban él, és tágas az a föld mindenfelé. Bizony a kezetekbe adta azt Isten. Olyan hely az, ahol nem hiányzik a világon semmi. Fölkerekedett tehát Dán nemzetségéből, korából és Estáolból 600 fölfegyverzett ember. Fölvonultak és tábort ütöttek Kirjat-Jearimnál Júdában. Ezért hívják azt a helyet Dán táborának még ma is. Ott van ez Kirjat-Jearim mögött. Majd tovább vonultak Efraim hegyvidékére és eljutottak Miká házához. Ekkor megszólalt az az öt ember, aki elment bejárni Láis földjét, és ezt mondták atyuk fiainak. Tudjátok-e, hogy ezekben a házakban van éfód és házi bálvány, faragott és öntött bálványszobor? Ugye tudjátok, mit kell tennetek? Ekkor betértek oda, bementek az ifjú lévita lakásába a Miká házánál, és békességgel köszöntötték. A dániak 600 fölfegyverzett embere pedig elállta a kapu bejáratát. Az az öt ember, aki elment bejárni azt a földet, fölment, és behatolt oda, és magához vette a faragott szobrot, az éfódot, a házi bálványt és az öntött bálványt. A pap pedig ott állt a kapu bejáratánál, a 600 fölfegyverzett ember mellett. Amikor tehát ezek bementek Miká házába, és magukhoz vették a faragott szobrot, az éfódot, a házi bálványt és az öntött bálványt, megkérdezte tőlük a pap. Mit csináltok? Azok ezt felelték. Hallgass, fogd be a szád, gyere velünk, légy a mi atyánk és papunk. Mi jobb neked, ha egy ember házának vagy a papja, vagy ha Izraelben egy egész törzsnek vagy nemzetségnek vagy a papja? A pap megnyugodott, magához vette az éfódot, a házi bálványt meg a faragott szobrot, és beállt a nép közé. Azután továbbmentek, de az asszonyokat és a gyermekeket, a jószágokat és az értékes holmit a menet élére állították. Alig távoztak el Miká házától, amikor fegyverbe szólították a Miká házában és a háza környékén lakó embereket, és ezek nyomon követték a dániakat. Kiáltoztak a dániak után, azok pedig visszafordultak, és azt mondták Mikának. Mit akarsz, hogy fegyverbe szólítottad embereidet? Miká azt felelte. Elvittétek isteneimet, amelyeket csináltam, meg a papomat, és elmentetek. Mi marad nekem? És még ti mondjátok nekem, hogy mit akarsz? De a dániak ezt mondták. Egy hangot se halljunk, különben rátok támadnak ezek a nekikeseredett emberek, és akkor elveszíted mind magadnak, mind házad népének az életét. A dániak tovább mentek a maguk útján, Miká pedig megfordult és hazament, mert látta, hogy azok erősebbek nála. Azok tehát elvitték, amit Miká csináltatott, meg a papját is, aki nála volt. Azután rátámadtak Láisra, a nyugalomban és biztonságban élő népre, kardélre hányták őket, a várost pedig fölperzselték. Senki sem menthette meg őket, mert Szidontól messze estek, és nem volt senkivel kapcsolatuk, mert a város Bét-Rehób völgyében feküdt. Azután újra fölépítették a várost, és letelepedtek benne. Elnevezték a várost Dánnak, ősüknek Dánnak a nevéről, aki Izrael szülöttje volt. Azelőtt Láis volt a város neve. A folyót pedig ők nevezték el Jordánnak, azaz Dánból folyónak. A következő történet ismét így kezdődik a 19. fejezetben. Abban az időben, amikor nem volt király Izraelben. Isten eredeti szándéka az volt, hogy Izrael teokrácia, azaz Isten által vezetett ország legyen. Ő akart lenni az emberek királya, és ez a kijelentés, hogy nem volt király Izraelben, azt jelentette, hogy az emberek nem engedelmeskedtek Istennek, ezért zűrzavar uralkodott az egész országban. Mindezek a történetek egyáltalán nem helyeslésképpen vannak leírva, hanem pont ellenkezőleg, hogy bemutassák Izrael akkori anarchiáját. Abban az időben, amikor nem volt király Izraelben, egy lévita jövevényként élt Efraim hegyvidékének a szélén. Ez a júdai Betlehemből vett magának egy másodfeleséget. De hogy lehetett a lévitának másodfelesége? Ez is arra utal, hogy a körülöttük levő népek szokásait vették át. Másodfelesége azonban paráznaságot követett el, és elment tőle apja házához, a júdai Betlehembe, ott is maradt 4 hónapig. Az emberek manapság azt hiszik, hogy nagyon modernek, mert csak együtt élnek valakivel, de láthatjuk, hogy ez a dolog már nagyon régóta divatban volt. A bűn már a kezdetek kezdetétől jelen volt az emberek életében. De a férje útra kelt, elment érte, hogy a lelkére beszéljen és visszavigye. Szolgája és 2 szamár volt vele. Az asszony bevezette apja házába, és amikor az apja meglátta őt, örömmel ment eléje. Mivel apósa, a nőnek az apja marasztalta őt, nála maradt 3 napig, ettek, ittak, és ott töltötték az éjszakát is. Amikor a 4. nap korán reggel fölkeltek, és ő indulni készült, azt mondta a nő apja a vejének. Lakjál jól valami harapnivalóval, és csak azután menjetek el. Le is ültek, és mind a 2 ettek és ittak. Azután azt mondta a nő apja a férfinak. Maradj itt még az éjjel, és érezd jól magad. A férfi indulni készült, de az apósa addig marasztalta, míg ott nem maradt megint éjszakára. Az 5. napon is korán reggel fölkelt, hogy elinduljon, de a nőnek az apja ezt mondta. Lakjál jól, és maradjatok itt napnyugtáig. Így ettek mind a 2. Ekkor a férfi menni készült másodfeleségével és szolgájával, de az apósa, a nőnek az apja ezt mondta neki. Nézd, már bealkonyodott, sötét van, maradjatok itt éjszakára. Beesteledett, maradj hát itt, és érezd jól magad. Majd holnap korán útra kelhettek, és hazamehetsz. De a férfi nem akart ott maradni éjszakára, hanem útra kelt, és eljutott Jebuszig, azaz Jeruzsálemig. 2 fölnyergelt szamár volt vele, meg a másodfelesége. Amikor Jebusznál voltak, már nagyon későre járt az idő, azt mondta a szolga az urának. Gyerünk, térjünk be ide, a Jebusziak városába, és szálljunk meg benne. Az ura azonban ezt mondta neki. Ne térjünk be idegen városba, ahol nem Izrael fiai laknak. Menjünk tovább Gibeáig. Majd ezt mondta a szolgájának. Igyekezzünk elérni valamelyik helységet, és szálljunk meg Gibeában vagy Rámában. Tovább mentek tehát, és épp akkor ment le a nap, amikor a benyámini Gibea mellett voltak. Akkor befordultak, hogy bemenjenek oda, és megszálljanak Gibeában. Bementek és leültek a város terén, de senki sem fogadta be őket a házába éjszakai szállásra. Abban az időben nem voltak panziók vagy szállodák, és az emberek általában nagyon vendégszeretőek voltak, és a házukba fogadtak éjszakai szállásra. Végre egy öreg ember jött este a mezei munkából. Ez az ember az Efraim hegyvidékéről való jövevény volt Gibeában. A helység lakosai benyáminiak voltak. Amikor fölnézett az öreg ember, és meglátta az úton levő embert a város terén, megkérdezte. Honnan jössz, és hová mész? Ő azt felelte neki. Átutazóban vagyunk a júdai Betlehemből, Efraim hegyvidékének a szélére, mert odavaló vagyok. A júdai Betlehemben jártam, és most az úr házához megyek, de senki sem fogad be engem a házába. Pedig szalmánk és abrakunk is van a szamaroknak, van kenyerünk és borunk is van magamnak, szolgálódnak, és ennek a legénynek is, aki szolgáddal van. Nincs semmire szükségünk. Ekkor azt mondta az öreg ember. Békesség neked! Amire csak szükséged van, az az én gondom. Csak itt ne maradj a téren éjszakára. És elvezette a házához, abrakot adott a szamaraknak, azután megmosták a lábukat, ettek és ittak. Miközben ők jól érezték magukat, a város férfiai, elvetemült emberek körülvették a házat, az ajtóhoz tódultak, és azt mondták annak az öregembernek, a házigazdának. Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd ismerjük őt! Ismét ugyanazzal a dologgal állunk szemben, amiért Isten megítélte Szodomát. Ezúttal a saját népének emberei is ugyanezt teszik itt Benyáminban. Azt kérik, hogy küldje ki a férfit, hogy homoszexuális kapcsolatra lépjenek vele. Az erkölcsi romlás mélyére jutottak Izraelben, és a következő sorok csak megerősítik ezt. Akkor kiment hozzájuk az az ember, a házigazda, és ezt mondta nekik. Atyám fiai, ne tegyetek rosszat, hiszen az én házamba jött ez a férfi, ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot. Itt van az én hajadon lányom, meg a férfi másodfelesége. Kihozom őket, erőszakoskodjatok azokkal, és tegyetek velük, amit nektek tetszik, de ezzel a férfival ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot. Az asszonyok nagyon hálásak lehetnek Jézus Krisztusért, mert ő hozta el azt a dicső változást, aminek köszönhetően a nőket ma ember számba veszik. Csak tekintsetek szét szerte a világban, és nézzétek meg, hogy milyen a nő szerepe azokban a kultúrákban, ahol a keresztény befolyás nem elég erős. Jézus Krisztus emelte fel a nőket a rabszolgasorsból, a férfiakkal egyenlő helyre, mert Krisztus Jézusban nincs se férfi, se nő, nincs felsőbbrendű nem, hanem az ő szemében egyenlőség van. A pogány kultúrákban a nőt egy utolsó szemétként használták ki a férfiak, és nem voltak hajlandóak ember számba venni, hanem csak eszköznek tekintették őket. Izraelben még ma is érdemes megnézni a beduin nők helyzetét, és ismét csak Jézus Krisztusnak adhatunk hálát. A bírák idejében még nem jött el Jézus, és az emberek a körülöttük levő népek szokásait követték, és az öreg ember képes volt odaadni a saját lányát azért, hogy a vendégét békén hagyják. A férfiak azonban nem akartak ráhallgatni, ezért fogta az az ember a másodfeleségét, és kivitte hozzájuk az utcára. Azok pedig egész éjjel vele háltak, és erőszakoskodtak vele reggelig, és csak hajnal hasadtakor engedték el. Reggelre kelve megjött az asszony, de összeesett annak az embernek a háza előtt, akinél az ura volt, és ott maradt, míg világos nem lett. Reggel fölkelt az ura, kinyitotta a ház ajtaját, és kijött, hogy útra keljen. Akkor látta, hogy az asszony, a másodfelesége ott esett össze a ház bejáratánál, és a keze a küszöbön van. Mondotta neki, kelj föl és menjünk, de az nem válaszolt. A férfi föltötte a szamára, útnak indult és hazament. Hazaérve kést vett elő, fogta a másodfeleségét, a testét 12 darabra vágta, és szétküldte Izrael egész területére. Aki csak látta, ezt mondta. Nem történt semmi ilyesmi, nem látott senki ilyet, amióta kijöttek Izrael fiai Egyiptomból, mind a mai napig. Vegyétek ezt fontolóra, tanácskozzatok és beszéljétek meg. Ez sokkolta a 12 törzset, és az ember elbeszélte, hogy mit tettek a benyáminiak velük. Ezért Izrael Benyámin ellen vonult. Megbízunk 10 embert 100 közül, 100-at 1000 közül, 1000-et 10000 közül Izrael mindegyik törzséből, hogy szerezzenek útravalót a hadi népnek. Azután megtámadjuk a benyámini Gibeát, elbánunk vele, amiatt a gyalázatos dolog miatt, amelyet elkövetett Izraelben. Így gyülekezett össze egy emberként minden izraeli férfi a város alá. Izrael törzsei embereket küldtek Benyámin egész törzsébe ezzel az üzenettel. Micsoda gaztett történt nálatok? Adjátok ki azokat az elvetemült gibeai embereket, hogy megöljük őket, és takarítsuk ki a gonoszt Izraelből. De a benyáminiak nem akartak hallgatni Izrael fiainak, testvéreiknek a szavára. A benyáminiak összegyűltek városaikból Gibeába, hogy fölvegyék a harcot Izrael fiaival. Azon a napon 26 ezer kardforgató embert soroztak be a benyáminiak a városokból, Gibea lakosain kívül, ahonnan 700 válogatott embert soroztak be. Ebből az egész népből 700 válogatott ember balkezes volt. Ezek mindnyájan hajszál pontosan tudtak paritjázni, sohasem hibáztak. Az izraeli férfiakat is besorozták. Benyáminon kívül 400 ezer kardforgató embert, csupa harcedzett férfit. Azután elindultak Izrael fiai, elmentek Bételbe, és ezt kérdezték Istentől. Kivonuljon föl közülünk elsőnek, hogy megütközzék a benyáminiakkal. Az úr ezt felelte. Először Júda. Elindultak tehát Izrael fiai reggel, és tábort ütöttek Gibeával szemben. Kivonultak az izraeli férfiak, hogy megütközzenek Benyáminnal, és csatarendbe álltak fel ellenük az izraeli férfiak Gibeánál. A benyáminiak is kivonultak Gibeából, és földre terítettek azon a napon 22 000 izraeli embert. Akkor a nép, az izraeli férfiak összeszedték erejüket, és újra csatarendbe álltak azon a helyen, ahol az első napon sorakoztak föl. Fölmentek ugyanis Izrael fiai, és sírtak az úr színe előtt egész estig, és ezt kérdezték az úrtól. Harcba szálljak-e újból a testvéremmel, Benyáminnal? Az úr azt felelte, vonuljatok föl ellene. Amikor Izrael fiai a második napon a benyáminiak ellen indultak, kivonult velük szembe Benyámin Gibeából a második napon is, és földre terítettek Izrael fiai közül újabb 18 000 embert, akik a kartforgatásban mind járatosak voltak. Ekkor elvonultak Izrael fiai mindnyájan az egész nép. Elmentek Bételbe, és ott ültek sírva az úr színe előtt. Böjtöltek azon a napon egészen estig, és égő áldozatokat meg béke áldozatokat mutattak be az úr színe előtt. Bevallom, hogy ezen a ponton én is összezavarodtam. Miért küldi el Isten őket a harcba, ha legyőzik őket? Nem tudom. De az első két napon annak ellenére, hogy Isten mondta nekik, hogy menjenek, mégis vereséget szenvedtek. Nem értem ezt, és nem is tudhatok mindent. Isten azt mondta, hogy az én útjaim nem a ti útjaitok, az én útjaimat nem tudjátok kifürkészni. Ma reggel is kérdezett valaki egy olyan kérdést, amire nem tudtam válaszolni. Ha Isten előre tudta, hogy Sámson elbukik, akkor miért őt választotta ki? Jó kérdés, de nem tudom rá a választ. Sok mindent nem tudok Istenről, és ez tiszteletre ösztönöz iránta, mert ha mindent tudnék, amit ő tud, akkor hogyan tudnám tisztelni őt? Ugyanakkor viszont ez a tény ad lehetőséget arra, hogy gyakoroljam a hitemet, amit nem szeretek ugyan, de időnként kényszerítve vagyok erre. Ha azt hiszem el, amit nem tudok, ez a hit. Ha azt hiszem el, amit tudok, ez az értelem. Sok mindent tudok és elhiszem, mert az értelmem azt mondja, hogy ezek helyesek. Meg tudom őket magyarázni. Elhiszem, hogy Jézus Isten fia. Nagyszerű dolog ez, de igen sok történelmi bizonyíték is van erre. Elhiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Nem nagy ügy, mert erre is számos történelmi bizonyítékunk van. Ha van bármi a történelemben, amit be lehet bizonyítani, akkor ezek közül talán Jézus feltámadása a legkönnyebb. A hit azokhoz a dolgokhoz szükséges, amelyeket nem lehet bizonyítani, és ezért hittel kell elhiggyük, és ezt a hitet Isten megjutalmazza. Történelmi tény, hogy Jézus meghalt, nem kell sok hit hozzá, de ahhoz már igen, hogy elhiggyem, hogy ő az én bűneimért halt meg. Hogy feltámadt, ez is tény, de hogy a feltámadása megigazította az embert, ehhez hit kell. Nem értem, hogy miért és hogy hogyan halt meg értem, nem értem, hogy miként igazulhatok meg a feltámadása által, de elhiszem, mert ezt írja a Biblia. Így a keresztény életemben sok minden van, amiben hiszek, de nem tudom megmagyarázni. Amikor valaki így kezdi, hogy vajon miért tette Isten ezt és ezt, akkor már meg is állítom, mert nem értem Isten miértjeit. A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ha nem tudom megmagyarázni, akkor értelmem fölé emelkedek, és azért hiszem el, mert Isten azt mondta, és ő nem hazudhat. Az izraeliek ismét megkérdezték az Urat, hogy menjenek-e harcolni, és a válasz ismét igen volt. Végül kemény csatában legyőzték a benyáminiakat. A 21. fejezetben ezt olvashatjuk. Az izraeli férfiak azután megesküdtek Micpában, hogy senki se adja leányát Benyáminihoz feleségül. Véleményem szerint az ehhez hasonló fogadalmak nagy része elég ostoba dolog, és ez is azok közül való. Saul is ostoba fogadalmat tett Jonatán fiával szemben, aki mézet evett a harc közben, amikor Jonatán nem is hallotta a fogadalmat, és így Saul majdnem megölette a saját fiát emiatt. Jeftének a lánya életébe került egy ostoba fogadalom betartása. A Biblia sokat beszél arról, hogy amikor Isten szentélyébe megyünk, akkor tegyünk lakatot a szánkra, hogy ne vétkezzünk beszédünkkel. Lehet, hogy ez nem a példabeszédek közül való, de megérné bevenni oda. Jobb, ha befogod a szádat, és hagyod, hogy az emberek ostobának képzeljenek, mint hogy megszólalj, és minden kételyt eloszlass afelől. Gyakran bajba kerülünk a beszédünk miatt. Miután minden Benjáminit megöltek 600 kivételével, akkor elkezdenek sírni, hogy mindjárt meg fog szűnni ez a törzs. De azután elment a nép Bételbe, és ott ültek estig az Isten szín előtt, fennhangon sírva nagy sírással. Mert azt mondták, ó, Uram, Izrael Istene, miért is történt ez Izraelben? Miért hiányzik ma egy törzs Izraelből? Másnap korán fölkelt a nép, oltárt építettek ott, és égő áldozatokat meg béke áldozatokat mutattak be. Akkor ezt mondták Izrael fiai. Van-e valaki, aki nem jött el Izrael törzsei közül az Úrhoz a gyülekezetbe? Mert az az erős eskü hangzott el, hogy aki nem jön el az Úrhoz Micpába, halállal bűnhődjék. Izrael fiai ugyanis megszánták testvérüket Benjámint, és azt mondták. Kivágatott ma egy törzs Izraelből. Honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak, hiszen mi megesküdtünk az Úrra, hogy nem adjuk hozzájuk leányainkat feleségül. Van-e valaki Izrael törzsei közül, aki nem jött el az Úrhoz Micpába? És kitűnt, hogy Jábes Gileádból nem jött el senki a gyülekezet táborába. Mert amikor számba vették a népet, kitűnt, hogy senki sem volt ott Jábes Gileád lakosai közül. Akkor elküldött oda a népközösség 12 000 harcost, és megparancsolták nekik. Menjetek, hányjátok kardélre Jábes Gileád lakosait, még az asszonyokat és a gyermekeket is. Ezt tegyétek, írtsatok ki minden férfit és minden olyan nőt, aki férfival hált. Itt a szörnyűségek mélypontjára jutottak az izraeliek. Egyik ostobaságukat a másikkal akarják fedezni, de egyik bűnük nagyobb lesz, mint a másik. Találtak azonban Jábes Gileád lakosai közül 400 olyan hajadon lányt, akiknek még nem volt férfival dolguk, nem háltak senkivel. Ezeket elvitték a silói táborba, amely Kánaán földjén volt. Akkor követeket küldött az egész népközösség, hogy beszéljenek a benyáminiakkal, akik a Rimmon szikláján voltak, és hirdessék ki nekik a békességet. Benjámin azonnal vissza is tért, és nekik adták azokat, akiket életben hagytak a Jábes Gileádi nők közül. De így sem jutott nekik elég. A nép bánkódott Benjámin miatt, mivel az Úr ilyen részt ütött Izrael törzsein. Ezért a népközösség vénei ezt mondták. Honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak? Hiszen elpusztultak a benjámini asszonyok. Ezt mondták ugyanis. A birtoka megmenekült benjáminiaké, ezért nem szabad eltörölni egyetlen izraeli törzset sem. De mi nem adhatjuk hozzájuk leányainkat feleségül, mert ilyen esküdtettek Izrael fiai. Átkozott az, aki feleséget ad Benjáminnak. Akkor ezt mondták. Évenként ünnepet tartanak az Úrnak Silóban, amely Bételtől északra fekszik. Attól az országúttól keletre, amely Bételből vezet Sikembe, Lebónától pedig délre van. Ezt parancsolták tehát a benjáminiaknak. Menjetek el és álljatok lesbe a szőlőkben. És ha látjátok, hogy jönnek a silói lányok körtáncot járva, akkor jöjjetek elő a szőlőkből, és ragadjon el mindenki magának egyet a silói lányok közül, azután menjetek el Benjámin földjére. Ha pedig eljönnek az apák vagy a testvérek, hogy pereljenek velünk, akkor ezt mondjuk majd nekik. Könyörüljetek rajtuk, hiszen nem tudunk mindenkinek háborúban feleséget szerezni, ti pedig nem úgy adtátok nekik őket, ezért nem terhelvétek benneteket. Így cselekedtek tehát a benjáminiak, és ahányan csak voltak, feleséget vittek maguknak a táncolók közül, elrabolván őket. Azután elmentek és hazatértek örökségükbe, felépítették városaikat és letelepedtek azokban. Izrael fiai pedig ezek után szétoszlottak, mindenki a maga törzséhez és nemzetségéhez. Elment tehát onnan mindenki a maga örökségébe. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Ilyen áron menekült meg Benjámin a teljes kipusztulástól. Az írás ezt az életmódot nem helyesli, hanem elítéli, viszont itt egyszerűen csak le van írva, hogy milyen kaotikus állapotok uralkodtak Izraelben azokban az időkben, amikor ők elvesztették Isten tudatukat. Amikor az emberek azt teszik, amit jónak látnak, akkor gyakran szörnyű dolgokat követnek el, mert sokuk erkölcstelensége és bűnössége mély ponton van, és ha hagyják, hogy azt tegyék, amit akarnak, akkor végül állati sorba alacsonyodnak le. Nagyon fontos, hogy életünket Isten alá rendeljük, és neki engedelmeskedjünk.